Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 25. Zsoltár 3., 4., 5. és 6. verseit. A 25. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Emlékezzél jó voltodból nagy kegyelmességedre. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istenünk írott igéjét olvasom, úgy, amint az megírva található Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levelében, a levél második fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőség és hála illet téged azért, hogy segítségül hívhatunk, és kérhetjük, hogy hallgass meg minket. Te jól ismersz minket, nem idegenként tekintesz ránk, és kimondatlan kéréseinket is számon tartod mind, hiszen te jól ismered mindannyiunk életét, gondolatait, útjait és szívét, olyannyira, hogy előtted közülünk egy sem állhat meg igazként. Magasztalunk téged, hogy ennek ellenére sem fordítasz nekünk hátat, hanem megadod a lehetőséget, hogy szóljunk hozzád, holott te lehetnél az, akinél a szólás jogának egyedül lennie kéne. Hiszen szavadra lett a világ mindenség, szavadra lett benne élet, és mi magunk is akaratodból élünk. Mit érünk mi, akármilyen cselekedetünk, gondolatunk hozzád képest? Hálát adunk azért, hogy közeledésünkben nem korlátainkat figyeled, és nem azt nézed, hogy milyen kevesek vagyunk hozzád képest, hanem Szent Fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által nézel ránk. Köszönjük, hogy általa értékesek lehetünk a te szemedben, és mi pedig gyermekeidként, világosságban járókként és örvendezve élhetünk. Ezért azonban kérjük most is, mint minden nap szent lelked erejét és segítségét, hogy ebben az órában bátran léphessünk előre az örökké valóság felé vezető úton, hogy részesedhessünk már itt a földön a Fiad által nekünk elkészített életből. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet, mely így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige megírva található a Lukács szerinti evangélium 10. fejezetében, a 38-tól a 42. versig terjedő részben eképpen. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A helyi érték fogalma elsősorban a számok világából lehet ismerős mindannyiunknak. Eszerint egy számnak nem csak önmagában állva van értéke, hanem az sem elhanyagolható, hogy hol helyezkedik el egy adott számjegyen belül. Példának erejéül, ha vesszük a nullát, ami így önmagában tulajdonképpen semmi, de ha elé írunk egy egyest, akkor rögtön tizet kapunk. Ezt a jól ismert, egyszerű szabályszerűséget azonban át lehet ültetni az emberi életre is, ahogyan arra a prédikátor rájött, amikor így fogalmazott, hogy mindennek rendelt ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. A cselekedeteinknek tehát nem csak önmagukban állva van értékük, hanem az sem mindegy, hogy mikor tesszük ezeket, ugyanis a tetteinknek helyi értékük is van. E mai jól ismert ige szakasz megértéséhez elengedhetetlen látnunk ezt az összefüggést, ezt a kapcsolatot, ugyanis Mária és Márta találkozása Jézussal azt üzeni számunkra és figyelmeztet minket arra, hogy az életünk történései, a hétköznapok múlása közben az Isten újra és újra elkészíti a szent időt, az ünnepi időt, melyben a tetteinknek, a döntéseinknek messze menőket meghatározó következményei vannak. Ebben a böjti, a feltámadás felé vezető minősített időnek az elején járunk, melyet alig egy fejezettel korábban az evangélista is hangsúlyossá tett. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. A Jeruzsálem felé vezető út a kereszt felé vezető út. Nem csak fizikai értelemben halad az Isten báránya küldetése vége felé, hanem egy lelki út is ez. És nem elsősorban a még oly keveset sejtő tanítványoknak, hanem főként Jézusnak, aki a halálra, az atyától való távollétre készül, és közben gondja van rá, hogy másokat is felkészítsen. Ezen az úton, mintha sűrűsödne az idő. A teljes önátadás felé tartva Jézus Krisztus is egyre többet ad át saját magából, isteni titkaiból a körülötte lévőknek, és nem csak a tanítványoknak, hanem mindazoknak, akik találkoznak vele, és ezek az emberek vagy bekapcsolódnak ebbe a lelki folyamatba, vagy kívül maradnak. Vagy megérintődnek, vagy pedig hagyják elmúlni a soha vissza nem térő alkalmat. Innen közelítve válik Mária és Márta háza egy olyan helyé, ahol az Isten által elkészített szent idő, ez az alkalmas idő, és az ezt megragadni, megélni képes emberi cselekedet találkozhat egymással. A kérdés már csak az itt is, ahogyan minden nagybőjtben, hogy tudunk-e élni ezzel a lehetőséggel. A rövid történet elején, mintha Márta lenne az, aki megérti, hogy miről is szól ez a találkozás. elkezd dolgozni, teljesíti azt, ami már akkor is elvárható volt egy házi asszonytól, hogyha vendég érkezett a házhoz. És most nem is akármilyen vendég van itt. Megjött a nagy tanító, egy igazi híres ember, és Márta számára elérkezett a most mutasd meg ideje. Nem egyedülálló eset ez az evangéliumokban, hiszen annyiszor olvassuk, hogy a tanítványok is gyakran egymás fölé akartak licitálni, hogy valahogy így kerüljenek közelebb Jézus Krisztushoz, hogy talán nagyobb megbecsülésük legyen a másikhoz képest. És menetrendszerűen érkezik is Márta számon kérése, melyben egyszerre van lesújtó véleménnyel a testvéréről, és komoly elvárásokat támaszt benne Jézussal szemben is. Úgy gondolja, hogy Jézus figyelmét csak ezzel az fáradtsággal teli, kemény munkával tudja megragadni. És ebbe az elképzelésbe nem fér bele sem Mária lustasága, és sem Jézus tétlensége. Ez az igerész nem a cselekvő hit és a szemlélődő hit egymással szembeállításáról, vagy egyiket a másik fölé helyezéséről szól, ahogyan azt talán első olvasatra, vagy első hallásra tűnhet. Hanem azt mutatja meg, mint egy tükörként elénk tartva, hogy milyen is az, amikor az Istennel való kapcsolatunkban mi magunk emberként túl nagyra szeretnénk nőni. Ugyanis Márta tudja a receptet mindenre nagyon pontosan. Itt van Jézus, a nagy tanító, a vallási guru, a kiváló probléma megoldó, majd ő biztosan tudja a megoldást mindenre, majd ő rendezi ezt a botrányos helyzetet. Márta tudja nagyon jól, hogyha itt van Jézus, milyen húrokat kell megpendíteni, és nagyon könnyen belehelyezkedik ebbe a mártír szerepkörbe, amelyben magán kívül keresi a hibást, és kéri Jézust, hogy tegyen rendet ebben a rendetlen világban, mely kis híján a kiégés szélére kergeti őt. Márta és Mária hozzáállásában nem a cselekedetek és a tétlenség, hanem a kényszeredettség és a felszabadultság, a kiüresedett és hamis vallási közeledések és elvárások kerülnek szembe azzal a hittel, amely Jézus Krisztustól azt kész elfogadni, amit ő abban az adott helyzetben adni kíván. És kész leülni az Úr lábához, és egész cselekedetével, testtartásával is kifejezve azt, hogy ez egy olyan minősített alkalom, ahol csak az számít, hogy ő mit mond, és hogy hová tart. Így válik a Márta által felvázolt alapprobléma, hogy tudniillik, mi nem értjük meg egymást a testvéremmel, valódi tragédiává, hiszen az igazi baj az ebben az igében, hogy Márta nem érti meg Jézus Krisztust. Annyi hely van az Új Szövetségben, ahol Jézust vendégül látják. És nem baj az, hogy van nagy vendéglátás, étel, ital. Az igerész elején olvassuk, hogy Márta a házába fogadta Jézust, és ez a cselekedet így önmagában semmivel sem több vagy kevesebb annál, mint amikor például Lévi fogadta be Jézust a házába. Csak hogy teljesen más ez a két helyzet. Márta azt nem tudta, és azt nem vette észre, hogy Jézus útja tart valahová, mégpedig Jeruzsálem felé tart. Ahogyan a mi böjti készülésünk sem önmagában való, hanem tart valahova, és az egész ünnepkör majd a nagyheti eseményekben és húsvétban teljesedik be, és nyer értelmet. Így már a nagybőjtben is mindig azt nézzük, hogy mi van előttünk, és folyamatosan a szenvedő Jézusra tekintünk. Így újulhat meg, és kerülhet helyre a böjti gyakorlatunk is, melyben sokszor talán mi magunk is Márta szerepébe helyezkedünk, hogyha itt van Jézus, valamit tenni kell, mutatni kell. Hogyha itt van a böjt, akkor valamit tenni kell, mutatni kell. Így szoktunk sokszor már a Jézus korabeli írás magyarázók elvein is túl licitálva megindokolni, kiforgatni azt, hogy mit miért is teszünk böjtben, vagy éppen nem teszünk. Mindig felvetődik annak a kérdése, hogy mit lehet ilyenkor tenni, mit lehet ilyenkor enni, vagy éppen nem. Mindez természetesen úgy, hogy a hétköznapitól, az év többi 325 napján megszokottól, ha lehet, ne kelljen eltérni, a napi rutinból ne kelljen kiesni. Azonban a böjt nem erről szól. A böjt nem önmagáért való öngerjesztő mutatvány, hanem vezet valahová. A böjt elmélyülés Jézus Krisztus követésében. A nagyböjtben nem a bábeli torony újra felépítését tűzzük ki célul magunknak, hogy valami nagy erővel, valami nagy megfeszüléssel, megszakadva, emberi érdemeket felhalmozva oda tudjunk jutni az Isten közelségébe, hanem éppen a fordított utat várjuk, hogy ő legyen az, aki felülről, igéje és szent lelke által ad útmutatást és vezet el húsvét felé. A nagybőjtben azt az utat tesszük meg, amely az embertől, ettől a nagyon is emberitől, az Isten felé, Krisztus szenvedése és feltámadása felé vezet. Ez az út pedig elindul Márta nagy felháborodásától, önzésétől, hogy magamra maradtam a szolgálatban, és eljut Jézus Krisztus szenvedésének középpontjáig, ahol mi magunk állhatunk megdöbbenve azelőtt, és elcsodálkozhatunk, hogy éppen ő lett az, aki magára maradt, és nagyon magányossá vált a szolgálatban. Lukács evangélista ezt a történetet többes számmal indítja el, ezzel is jelezve, hogy amikor Jézus és a tanítványok megérkeztek a faluba, még együtt voltak. De a megállásban, az elcsendesedésben, a beszélgetésben, akkor, amikor sűrűsödik az idő, és tenni kell, és Jézusra figyelni, és a nagy vívódások kezdődnek, Jézus teljesen magára maradt és egyedül lett. Az összes evangélium úgy írja le Jézus útját a keresztig, hogy közben ezen az úton folyamatosan egyre inkább megüresíti és megalázza magát, és egyre élesebben rajzolódik ki az a szolgai forma, amelyről Pál apostol is írt, és amely a kereszten éri el a megalázottság mélypontját. Azonban hitvallásos iratunk nyomán mi magunk is valljuk, hogy Jézus Krisztus nem csupán a kereszten, hanem egész földi életében, földi életének egész idejében szenvedett. A Jeruzsálem felé vezető út tehát a szenvedés útja. Így Mária és Márta háza Jézus szenvedésének a helyszínévé válik. Itt, ebben a betániai kis házban, ebben a végtelenül hétköznapinak tűnő helyzetben, a két testvér elsőre idillinek tűnő, de a színfalak mögött a szívekben nagyon is feszült helyzetébe lép bele Jézus Krisztus. A rutinszerű, szürke hétköznapot szent idővé és ünneppé szentelve állít döntés elé, és már a puszta jelenlétével szegezi nekünk azt a kérdést, nagybőjt nagy kérdését, mely talán épp annyira unalmas és rutinszerű kérdésé válik a hétköznapokban, ahogyan Márta számára az lett, hogy hova helyezzük magunkat a vele való kapcsolatunkban. Márta őt ugyanis Uramnak szólítja, de a hozzáállásából, a cselekedeteiből kitűnik, hogy ezt a szép hitvallást kiüresíti, és csak udvariaskodik vele. Nem vette észre, hogy miközben mindent kézben kívánt tartani és irányítani, mindvégig Jézus volt a házigazda. Ugyanez történt később is, amikor a Gecsemáné kertben Krisztus nagy lelki vívódását a tanítványok már túl unalmasnak találták. Nem erre voltak felkészülve, ők akciót akartak, cselekményt, mutatványt, jóvátételt, a politikai rezsim megdöntését, és nem holmi unalmas vívódást, erre rendezkedtek be. Vagy amikor a kardot előrántó Péter úgy döntött, hogy ha Jézust elfogták, és nem képes önmagát megszabadítani, ő nem vár tovább, és ő megvédi mesterét, és megmutatja, hogy ki az Úr ebben a házban. A Mártához szóló intésben mindez benne van. Sok mindenért aggódsz, kevésre van szükség, valójában csak egyre. Az Isten ígéreteinek beteljesítése felé haladó, gyötrődő Krisztusnak ez az önmegvalósító, ez a saját maga körül forgó elképzelései álomvilágába menekülő emberi hozzáállás már túl sok. Nem megvetés és lenézés van-e szavak mögött, csupán az a csöndes, de annál félelmetesebb megállapítás, hogy a kereszt felé vezető úton kísérni őt, a megváltás csodájában részesedni nem emberi érdem kérdése, hanem az ő kegyelmének csodája. Amikor a nagy fogadkozások mind csődöt mondanak, és ő ott áll egyedül, akkor is megmutatta, hogy győzedelmes hitvallást egy vele együtt megfeszített gonosztevő is tehet, vagy a halálánál segítkező római százados is tehet, ha meglátja azt, amit Mária is meglátott, és hiszem, hogy mi is észreveszünk, hogy az a sok szenvedés, az a magára maradottság nem független tőlünk, hanem értünk történt. Egy szükséges dologként a bűnök bocsánatára. Így haladhatunk ebben az elkészített időben a feltámadás felé. És hálát adhatunk, hogy az ő egyre nagyobb megüresedésében, kiszolgáltatottságában, szeretetének újabb és újabb mélységeit fedezhetjük fel. Hiszen minden egyes vasárnappal közelebb jutunk ahhoz a legfőbb naphoz, ahol majd együtt vallhatjuk, hogy ő győzött, mert legyőzetett. Amen.